Szeretettel köszöntöm Szentirmai Róbert ortodox papot itt a cinkotai stúdiónkban. Robertet az Ökumenikus Tanács missziói bizottságában ismertem meg néhány évvel ezelőtt. Evangélikus teológián természetesen tanultunk az ortodox egyházról, de a személyes beszélgetésekben sokkal több minden kiderült számomra és világosabbá vált. Robert informatikus is, tehát polgári foglalkozása is van, de papi ruhában közlekedik. Arra gondoltam, hogy jó lenne veled és az ortodox tanítása is egy kicsit közelebbről is megismerkedni. Tehát mit is jelent, hogy tudnád megfogalmazni a hallgatók számára ezt a mottót, hogy a világ átistenítése?
Hát ha szabadna, akkor én egy picikét távolabbról kezdeném ezt az egészet. Ugye az emberek úgy gondolkodnak az ortodoxiáról, hogy hát az valami olyan dolog, ami ilyen vaskalapos, begyöpösödött emberek, akik valamilyen ócska régi dolgokat ismételgetnek, és hát még ugye a templomaikat sem képesek korszerűen kifesteni. Nos, én pedig úgy gondolom, hogy az ortodoxiának annak van egy óriási nagy szabadsága. Szabadon lehet az Istenhez fordulni. Szabadon lehet gyakorolni azokat a nagyon kiérlelt szertartásokat, azokat a már sok-sok generáció által bizonyított életvezetési módokat, amelyek az embernek az életét meg tudják változtatni méghozzá jó irányba. Ugyanis a bűnbeeséssel annak idején az emberiség megsebződött. És hát bizony ez a fajta megsebzettség, ez kezelést igényel. Ez a fajta szabadság, amiről az előbb beszéltem, ez a kompromisszumok nélküli Istenhez való közeledésnek a lehetőségét teszik meg a számára. Érdekes, hogy nyugaton az énekek, az imádságok, azok mind-mind valahol ilyen érzelmi központúak, és némileg én központúak is. Nem nagyon látni a tanító jelleget. A mi imádságainkban, és azokban a szertartásokban, amelyeket mi végzünk, azokban mindegyikben megfigyelhető ez a tanító szándék. Az, hogy hogyan lehet az ember egy picikét jobb. Mi az a minta, amihez nekünk igazodnunk kellene?
Bocsánat, hogy egy pillanatra beleszólok. 20-25 évvel ezelőtt Lipcsében elmentem orosz ortodox szertartásra, és annyi orosz tudásom volt, hogy felfedeztem, hogy nagyon sok szentírási szöveget
bizony.
Is mondanak.
Így van. Minimum 60-70% konkrét idézet. Ugye különösen érdekesek a reggeli esti imák, a magánimák, ahol az embernek szembe kell néznie saját magával, azokkal a bűneivel, rejtett ilyen-olyan belső indítatásaival és egyéb dolgaival, amiknek a leküzdése az nem csak úgy általánosságban feladat, hanem ahhoz is nagyon fontos, hogy az ember olyanná legyen, aki nem csak hogy Isten akarata szerint él, hanem aki megtalálja a helyét, a boldogságát az Isten által teremtett világban. Ugye a bűnbeesés óta mindannyian oda vágynánk vissza. Mindenki keresi a boldogságot. De akármilyen módon próbálkozik az ember, mindig valami olyan zsákutcára talál, ami aztán mégsem hozza el azt a boldogságot. Amikor az ember az Istennel próbál közelebbi kapcsolatba kerülni, amikor megpróbálja őt megismerni, akkor viszont feltárul egy végtelen lehetőség, olyas valami, ahol egyre inkább megérthetünk dolgokat a világgal kapcsolatban. Amikor az ember elkezd lelki életet élni, akkor észreveszi azt, hogy a rossz, ami a világban van, saját magán belül is ott van. És a világnak a rossz dolgaihoz mi magunk is hozzáteszünk valamennyit. És ahhoz, hogy a világ jobb legyen, ahhoz egy picikét saját magunkon is kell javítani.
A te szavaidból újra és újra előkerül a világ. Na most a kereszténység egy része, több fele a világban gettósodott, beszorították, vagy saját magát is gettósította, és sokaknak általában a keresztény közösségekről, templomi életről ez az érzése, hogy ez egy olyan zárt körű rendezvény. Olyan muzeális történet ez, és nem gondolnánk, hogy benne van teljes mértékben az ortodox látásban, tanításban az, amiről most te beszéltél, hogy a rossz az bennünk is van, és hogy ha Isten dolgozik a mi életünkben, akkor alkalmasabbá válunk arra, hogy a világra is hatást gyakoroljunk, de számomra nagyon érdekes és új gondolat, amit a te szavaidból hallok, hogy ilyen felelősséget érez az ortodox egyháza a világért.
Igen, ugye kétféleképpen gondolják a világ felé nyitást az emberek. Az egyik az az, hogy próbáljuk meg mondjuk a templomi szertartásokat, vagy az életmódunkat olyanná tenni, mint a világ. Ez szerintem nem egy jó út. Mert hiába próbál mondjuk valaki egy templomi szertartást egy rockkoncertre átalakítani, mégsem lesz az sosem. Ezek egy-egy réteg számára lehet, hogy érdekesek lennének, de valójában ez akkor csak olyan, mintha egy marketinges megpróbálná valahogyan eladni azt a terméket, amire esetleg nem is kíváncsiak mások. Inkább az a megközelítés az érdekes, amit az ortodoxia úgy is meg szokott fogalmazni, hogy ugye van a szent liturgia, amelyik az egyházi életünknek a középpontja, és hát vannak különböző egyéb szertartási cselekmények is, és lényegében az egész életünk. Tehát az egész életünknek egyfajta liturgiává kell összeállnia. Ennek ugye vannak tehát különböző területei. A templomot nem keverjük össze a kocsmával, a liturgikus dolgainkat, mondjuk a hétköznapi egyéb feladatainkkal, de mindig pontosan ugyanazzal a lelkülettel kell részt venni a világban. Itt csodálkoznak az emberek, de te keresztény vagy, nem? Ja, hát igen, hát a templomban, de úgy egyébként a hétköznapi életemben nem úgy élem a dolgokat, mint ahogyan az egyház tanítása lenne. Ez igazán teljes meghasonlás. Az embernek ugye a világban van a helye, tulajdonképpen az egész világot át kell, hogy istenítsük. Ami azt jelenti, ugye egészen a praktikus szinten, hogy magunk körül vonzóvá tesszük a világot. De nem csak ebből a szempontból kell nézni, ez egy kétirányú dolog. Egyfelől kifelé, másfelől befelé kell haladni. Amikor az ember a külső dolgokban próbál valamilyen szinten rendet tartani, akkor egyúttal belül is ezt teszi. A bőjtnek is tulajdonképpen valahol ez az egyik aspektusa, hogy ezzel is kifejezzük azt a visszavágyódást a paradicsomi létformában, nagyjából azt tesszük, amit a paradicsomban lehetett enni. A világban, amikor az ember elkezd szeretettel bánni a dolgokkal, amikor, ha nem is az én feladatom, hogy megjavítsam azt, de megteszem, amikor önzetlenül próbálok valami jót tenni a környezetemben, ezzel is egy mintát szolgáltatok mások számára is. Ugye annak idején, amikor elkezdtük az építkezést, előttünk egy ilyen nagy üres plac volt, tele sittel. Ugye mindenki úgy gondolta, hogy a legjobb helye a sitnek, a hulladéknak az a közterület. Nekem ott a kerítéstől befelé van az én részem, ott kint már nem érdekel. Én az első lépésként, mindenki teljesen bolondnak is tartott, a telkem körül már fákat ültettem. És még sehol se állt, sehogy se az építkezés, azzal kezdtem el foglalkozni, hogy ott ez a sithalmos, csúnya terület, az parkká változzon. Az önkormányzatnál szerencsére lehetett abban segítséget kapni, hogy ebből később játszott ér lehetett. Tehát, hogy ne építsék be, ugye konkrétan erre gondolok. És aztán természetesen az első időktől kezdve mindig megjelent ugye az ellenerő, ami hát akkor huligánok, egyéb fiatalok képében volt jelen, akik amikor ültette az egyik nap a sövényt, másnap kitaposták, amikor az ember valami újat, még egy padot telepített, akkor azt igyekeztek tönkretenni, fölgyújtani a táblát, és így tovább. Én viszont bizony igyekeztem, hogy ne legyen nekik sikerélményük, jókorán fölkelni és helyrehozni az okozott károkat. És bizony egy idő után ezek a növények megerősödtek, most egy olyan gyönyörű szép park van előttünk, ami erre mindenki csak áhítozik.
Több emberben megvan ez a jó szándék, és próbálkozik, és sokan csalódnak. Mit tudnál mondani azoknak, akik újra és újra, akár családon belül munkálkodnak a jó ügyön, és nincsen sikerélményük, vagy kevés sikerélményük van? Tehát mi ad nekünk erőt ahhoz, hogy folytassuk egyáltalán?
egyrészt az emberben kell lenni egyfajta szent makacságnak, mert nagyon hajlamosak vagyunk néhány kudarcos esemény után azt mondani, na akkor erről ennyit mostantól kezdve befelé fordulok. Az én életem is volt olyan pillanat, amikor hát az lett volna a legcélszerűbb, hogy na akkor innentől kezdve az emberekkel, az emberekért semmit. De akkor kutyaharapás szőrivel pontosan ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy csak azért is. Csak azért is elkezdek olyan dolgot tenni, amitől most a legjobban viszolygok, és hát bizony az életemben jó párszor kellett ilyen módon újra és újra kezdeni, és ne legyen kétsége senkinek se afelől, hogyha bármilyen jó ügyet akar szolgálni, akkor az ördög gonosz, akinek a létezése manapság már lényegében megkérdőjelezett sok ember számára, ő mindig megtalálja azt a pontot, ahol a legjobban fáj, azt a pontot, amin keresztül a leginkább kárt lehet nekünk okozni.
Ahogy említettem a bevezetőben, mi az Ökumenikus Tanács Missziói Bizottságában találkoztunk, és minden évben szervezünk egy úgynevezett missziói lelkészkonferenciát, és te vetetted föl legutóbb, hogy legyen a címe az idei konferenciának a szellemi harc. Ki ellen kell harcolni? Milyen szellemi harcról van itt szó?
Akár akarjuk, akár nem, ez a bizonyos harc, ez már egy jó ideje folyik. Most az a kérdés, hogy mi, ha egy ilyen háborús hasonlatot mondunk, akkor nyugodtan virágot szedve lépegetünk a lövészárkok között, ahol folyamatosan lőnek ránk, vagy pedig észrevesszük azt, hogy ez zajlik, és megpróbálunk ehhez valamilyen szinten alkalmazkodni és fölnőni. Azt láthatjuk, hogy az embernek, mint egy emelkedett létezőnek a lealacsonyítása, megszüntetése zajlik már jó ideje. Különböző ideológiákkal. Ugye az szeretnének valamiféle tömeget, egy masszát gyúrni az emberekből, méghozzá olyan módon, hogy az Isten képmásisága a szépen lassan vesszen el, és az illető ne is legyen ennek tudatában. Nézzük meg, hogy most a legnagyobb támadások pontosan azokat a dolgokat veszik célkeresztjükbe, amelyek igazán emberré teszik az embert, illetve amelyek már a Szentírás első lapjain is ott szerepelnek. Hát én sajnos azt tudom mondani, hogy ha az ember fogalmán túllépünk, és valami ember utáni valamit képzelünk el, akkor az, amik nem Isten képmását hordozza magán, az egyértelműen vagy rabszolgaszerűség lehet.
Kicsit konkretizáljuk, milyen támadások vannak az Isten képűség ellenében? Milyen területeken? Házasság, család, nép, nemzet, stb.
Tehát, hogy... Mindegyiken, igen. Ugye, hogyha most így nagyon röviden szeretnénk, hogyha az ember megnézi azt, hogy már a teremtésnél Isten hogyan képzelte el a világot, akár csak a nemekre gondolunk, akár arra gondolunk, hogy a házastársak hogyan kapcsolódjanak egymáshoz, és így tovább. Ezeknek mind-mind olyan meghatározottsága van, amelyeket a mai világ teljes egészében igyekszik nemhogy figyelmen kívül hagyni, hanem pontosan az ellentétjeire fordítani. Itt most nem arról van szó, hogy különböző emberek más-más véleményben, életstílusban, akármiben élnek, ez mindenkinek a saját üdvösségének a kérdése, ha az illető így vagy úgy látja a dolgot. Ugyanakkor, ha fölszámoljuk azokat az alapokat, és szeriden, erőteljesebben, vagy erőszakkal, vagy ezek kombinációjával, de egy olyan világot építünk föl, amelyik éles ellentétben áll az Istennek az akaratával, az ő általa leírt dolgokkal, akkor bizony egy teljesen elfogadhatatlan világba jutunk, nem lesznek nekünk semmilyen fogódzóink. Már ugye a mostani időkben is sokan jönnek azzal, hogy hát igazából nem is tudják azt, hogy milyen lehet az Isten, mert hát ugye azt olvassa a Szentírásban, hogy atya, stb., de hát ő soha nem látta az apját se, illetve hát akiket látott, azok meg a lehető legtávolabb esnek attól a képtől, ami itt van. Igen, ezek az Isten képmásiságnak a lerombolására jönnek létre, és arra, hogy az embernek ne legyen semmilyen fogódzója, hanem haladjon folyamatosan mindig abba az irányba, amibe terelik. Mert nézzük meg, ez a szellemi harc, ez már régebb óta elkezdődött. Bármilyen dátumot lehetne most mondani, vagy bármilyen eseményhez lehet akár a felvilágosodáshoz, akár mihez kötni, de tulajdonképpen a bűnbeesésre vezethető vissza, azóta jelen van a világban a gonosz működése. Ugye sokan azt szokták mondani, hogy ó, hát most miért beszélünk ilyen, ezek ilyen elavult fogalmak. Ilyen, hogy gonosz ez nincsen, vagy pedig azt mondják, hogy hát bennünk van a gonoszság. Tehát mi emberek vagyunk gonoszok, talán a világnak az lenne a legjobb, hogyha az ember az nem is lenne, mert akkor nem lenne környezet szennyezéstől kezdve, én nem tudom mi minden. Tehát az egyik legfőbb baj, ami a világban van, és a legfőbb rossz, az maga az ember. Ezzel az a baj, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen gonosz, tehát mint független létező, akkor csak kettő lehetőség van lényegében. Az egyik az az, hogy akkor maga az Isten a gonosz. Mert ugye valahonnan kell lennie ennek a gonoszságnak, márpedig furcsa dolog, hogyha az Isten, aki tőlünk a jót várja el, mégis gonosz lenne. A másik, hogy mi vagyunk tényleg a gonoszok, de ebben az esetben megint csak egy olyan abszolút tulajdonsággal vértezzük föl magunkat, ami tulajdonképpen az Istennek járna ki. Márpedig, ha megnézzük, azért annyira abszolút gonoszok viszont nem is szoktunk lenni. Mi valahol a kettő között vagyunk. Annak idején a katonaságnál volt nekem egy élményem, egyszer csak a saját testemen kívül találtam magamat, és bizony iszonyatos, mondjuk ki démonok, azok vettek körül. Láttam saját magamat az ágyon fekve, nem tudtam megmozdítani egyetlen egy tagomat sem, és mindent láttam körbe. És én azt hittem, hogy ekkor meghaltam. És aztán az vetett véget ennek az állapotnak, hogy följött az ügyeletes, és bevágta az ajtót, és én visszazuppantam a saját testembe. Ezt az iszonyatot, amit én akkor megtapasztaltam, azt elmondani nem lehet, leírni nem lehet.
Mi a konklúziód? Hogy maradt ez benned? Mi történt itt?
Egyrészt ugye egy olyan tapasztalásom volt, hogy ez a világ, ez egy nagyon jótékonyan létrehozott valami, ahol bizony, mint egy ilyen vékony függöny választ el bennünket attól, hogy lássuk azokat az erőket, akik bizony itt a világ mögött itt vannak. Érdekes egyébként az előzménye a dolognak, mert azért volt, noha nem egy-két nappal, vagy egy-két héten, lényegében egy fél évvel korábban ott beszélgettem egy teológus hallgatóval, aki hát azt mondta, hogy ő bizony tudja, hogy a sátán létező személy, korábban azt hitte, hogy nem, de megtapasztalta a személyes létezését. Hát akkor elkezdtem neki ott fölhozni azokat a szokásos érveket, amelyeket mások is mondtak, és hát mondta, hogy igen, igen, nagyon jó érvek, nagyon jól érvelsz, de hát sajnos ez nem így van. És aztán rá ugye egy fél évre volt alkalmam arra, hogy ezt meglássam, hogy ténylegesen így van. És én akkor azt éreztem, hogy erről föl kéne világosítani az embereket, hogy bizony ez olyan valóság, aminél kevéssé valóságos az, hogy mi most itt ülünk, mint az, amit akkor megtapasztalt az ember.
Szent Pál pálapostól is ír erről, hogy ismerjük az ő szándékait, tudunk róla. Egy szellemi harcban élünk, hiszen ez a szellemi harc azért ez egy bibliai fogalom, de ugyanakkor alapvetően az egész életünk Jézusra fókuszál, aki ura a gonosznak.
Én azért mondtam ezt, mert néhány dolog manapság tabu témának számít, vagy teljesen kihagyjuk a számításból. Ugye az egyik az ez, gonosz talán nincs is. A másik egyébként, amiről nem szeretünk beszélni, az a halálnak a témája.
Informatikus is vagy. Ahogy valamikor a televízió beült a családokba, hát most beült az internet, most már lassan a nagymamák is a mobiljukon élnek, tehát egyrészt ezzel kapcsolatosan örülnék, ha segítenél, egy kicsit józanítanál minket, hogy hogyan viszonyuljunk jobban az internet műfajához, illetőleg ez a sláger téma most berobbant néhány hónapja, a mesterséges intelligencia, hogy mint hívő embernek és informatikusnak mi erről a véleményed?
A világnak itt már régóta célja, hogy megkönnyítse úgymond az embernek az életét. De valójában nem annyira az életét szeretné megkönnyíteni, hanem ezen keresztül nagyon sok esetben a termelékenységét szeretné valójában megnövelni. És hát gyakorlatilag a legtöbb dolog, ami körülvesz bennünket technikai környezetben, az mind-mind olyan, hogy valójában elsődleges célja az az, hogy minél erőteljesebben tudjunk egyrészt termelni vele, másrészt pedig hát minél jobban ellenőrizhetőek is legyünk általa. Az informatikának rengeteg áldásos oldala van. Ezt nap mint nap tapasztaljuk, de az a baj, hogy ahelyett, hogy belaknánk ezeket a dolgokat, és megpróbálnánk igazán jóra használni, már mindig futunk a következő és következő dolgok elé, ahelyett, hogy a különböző hibákat kijavítanánk, helyette újabb és újabb hibákba kezdünk el belefutni. És hát gyakorlatilag hibátlan eszköz nem igazán van a használatunkban. Már a különböző szoftverfejlesztők ki is zárják az ezzel kapcsolatos mindenféle igényt, mondván, hogy hát ők nem tudnak ugye tökéletes eszközt előállítani, de lényegében már nem is törekszenek rá. A mesterséges intelligencia, ez egy új irány, egy új eszköz. A külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha a gép gondolkodna. Hát egyelőre, legjobb tudomásom szerint azért ez nincsen így. Óriási nagy adatbázisoknak a feldolgozása áll a háttérben. Az algoritmusok olyan öntanuló rendszerek, amelyek bizonyos mintázatok alapján próbálnak különböző válaszokat adni. Most még, én ugye amikor kipróbáltam ezeken az eszközökön különböző dolgokat, nyilván nem azt, amit mindenki meg szokott kérdezni, nem olyan feladatot adtam, amit mindenki szeretne adni, hanem egy kicsikét kíváncsi voltam arra, hogy hát hol húzódnak a határok, és hát azt láttam, hogy azért szeret kamuzni a rendszer. Tehát azokat a dolgokat, amelyeket nem tud, azokat nem vallja be, hanem megpróbálja kitölteni valami hamis információval. Az egyik legnagyobb veszélyének én gyakorlatilag ezt látom, hogy rengeteg hasznos dolgot össze tud gyűjteni, és az ember elkezdhet megbízni benne. Azt látom, hogy azért, ha az ember ezeket az eszközöket szeretné használni, az ilyen mesterséges intelligencia alapú dolgokat, akkor még jobban föl kell kösse a gatyáját, és jobban kell nála tudni bizonyos dolgokat, hogy tudja ellenőrizni is.
Hova fog ez fejlődni, ez a mesterséges intelligencia, és egyáltalán az informatika? Mert most ez a kérdés, hogy hát féljünk, ne féljünk, használjuk, ne használjuk. Egy pap megkéri az intelligenciát, hogy írja meg a holnapi prédikációt.
Én ezeket is olvastam, ilyen jellegű cikkeket, hát ezek azok a prédikációk, amelyeket nem kellett volna megírni, és amikor ugyanilyet ír a pap, akkor azt meg nem kell elmondani.
Hol van itt az etikai határ? Egy vers, vagy egy szakdolgozat, bármi szóba kerülhet.
Hát igen, ugye amit mondtam a saját példámon keresztül, hogyha most egy ilyen szakdolgozatot írna meg valaki, hogyha a tanár nem nézi meg rendesen, akkor azt mondja, megvan 60 oldal, beleolvasok, nagyjából a témáról szól, stb. Ötös. Hát igen, csak hogyha elolvasná, akkor kiderülne, hogy ostobaságok vannak benne, kamu dolgok vannak benne, nem látjuk azt, hogy hol van akkor ez, honnan hivatkozza tulajdonképpen ezt. Oké, nem szó szerint idézte, de hát valahonnan vette a forrását, ugye ezek nincsenek ott. Én azt mondom, hogy valószínű ez az oldala az az, amelyik még a legjobban fog alakulni a legjobb irányba, hasonlóan GPS-hez. Szerintem egyre megbízhatóbb lesz, viszont egyúttal rengeteg embernek a munkája megint csak meg fog szűnni. De ennek ez az egyik hatása. Én azonban egy másik oldalától sokkal jobban tartok. Ennek, meg az ilyen rendszereknek az emberek felett gyakorolt kontroll szerepe. Ugye már most is hihetetlen mennyiségű adatot gyűjtenek rólunk, és bizonyos dolgokat már most is, még csak nem is mesterséges intelligencia alapon simán lehet tudni az emberről, holott soha nem beszélt róla, nem írta le, stb., de pontosan azt is tudják, hogy mi jár az illető fejében. Bizonyos jelekből össze lehet állítani, ugye épp a közelmúltban hallottam, hogy már a mesterséges intelligencia segítségével, speciális szoftverrel át lehet idézőjelbe látni a falon, pusztán azzal, hogyha az embernek van pár wifi rútere, és akkor ezeknek a segítségével ugye érdekes következtetéseket tud tenni, és hát ilyen módon meg lehet figyelni a másik embert. De ez csak az ilyen felületén levő ilyen kis hub, ami még talán az inkább kezelhető. de az, hogy teljesen kontroll alá lehet venni az emberiséget, gondoljunk csak a kínai kísérletekre, ahol már különböző szempontok alapján értékelik az emberek viselkedését, és ez alapján vehet mondjuk repülőjegyet, vagy utazhat át a másik városba, vagy egyebek. Én ezektől sajnos sokkal jobban félek, főleg amiatt, mert ugye most nagyon erőteljesen megjelent egy erős ideológia vezérelt gondolat, ami szeret minden más gondolatot kicenzúrázni. És hát ebben bizony az egyik dolog, amit igencsak szeretne, az pont a kereszténység, a keresztény egyházaknak a működése. Kívülről is, belülről is rombolva azt, hiszen ugye visszatérve a korábbi gondolatmenetre, Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Tehát ez azt jelenti, hogy bennünk az a tudat még ott van, hogy valójában mi valamilyen szinten, most idézőjelbe téve, rokonai vagyunk az Istennek. Ezt nem szeretnék azok, akik adott esetben minket szeretnének a befolyásuk alatt tartani, mert az kimutat abból a ketrecből, ahova minket beszeretnének zárni. Sajnos ugye egyre erőteljesebben lehet látni az erre való törekvéseket. És hát ki tudja, hogy akár amiket most itt elmond az ember, hogy ezek is ma még elmondhatóak, mondjuk holnap, holnap után, hogyha ez kikerül valahova, ennek milyen következményei lesznek.
Ezek nagyon súlyos gondolatok. Mégis mivel tudod biztatni a hallgatókat? Hogyan álljunk mindezekhez hozzá?
Pontosan ez a legfontosabb üzenet, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Nekünk a feladatunk ennek az Isten képiségnek a feltárása saját magunkon belül. Azt a Krisztus ikont kell magunkból előhozni, előkaparni a sok-sok szutyok réteg alól, aminek mi valójában rendelve lettünk itt a Földön. Mert mihelyest ez megvan, akkor ugye tömlőcbe is rakhatnak bennünket, akkor is mégiscsak fölfelé nyitott lesz az ég. Tudjuk azt, hogy a babiloni ifjaknál a tüzes kemencébe hiába dobták be őket, akkor sem lett nekik semmi bajuk. Angyal hűsítette őket. Ezért nekünk, ha úgy vesszük, létkérdésünk az, hogy ezt az utat ki tudjuk-e építeni az Isten felé, vagy sem. Ha nem vesszük komolyan a hit dolgait, akkor nem csak arról van az, hogy majd, ha itt hagyjuk a földi világot, akkor mi lesz a sorsunk, hanem most már egyre inkább az is kérdés, hogy itt a földi létünkben mi lesz a sorsunk, ha csak nem vesszük komolyan az Istennek az igéit.
Ez nagyon jó végszó. Köszönöm szépen, és Isten áldását kívánom további életedre, családodra, szolgálatodra.
Köszönöm szépen.
Lélekhangoló.